A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Napvendége ma este itt a Trend FM-en. Rihli Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Nagyjából talán napra pontosan egy éve volt itt nálunk. Leginkább ilyen gazdasági kérdésekről beszélgettünk, és akkor elhangzott az a mondat, hogy igyekszik minél több pénzt megfogni, minél több pénzt megtakarítani, hogy a művészek támogatására jusson sokkal több pénz. Na hát eltelt azóta egy év, dolgozott gondolom ezerrel, ahogy szokták mondani. Hol tartanak ebben? Egyáltalán számszerűsítették, hogy mennyi pénzt sikerült megtakarítaniuk?
Igen, valóban én is úgy emlékszem, hogy legutóbb erről beszélgettünk, hogy a Magyar Művészeti Akadémia egy olyan alkotmányos köztestület, amelyik viszonylag nagy szabadsággal gazdálkodhat a költségvetési forrásokkal, ezt hivatalosan úgy mondják, hogy önálló költségvetési fejezet, és arról a munkamegosztásról is szó esett emlékeim szerint, hogy a köztestület elnöke elsősorban a szakmai célokat jelölik ki, és az irányokat az elnökséggel együttműködve, és a főtitkárnak pedig az a feladata, hogy ezeknek a feltételeit megteremtse. És én, amikor 3 évvel ezelőtt hazatértem, hogy ezt a főtitkári állást betöltsem, akkor valóban ez volt az egyik első fontos elképzelés, hogy a költségvetési fejezeten belül minél több pénzt azért takarítsunk meg, hogy az akadémiának a szakmai céljait még hatékonyabban, még szélesebb körben meg tudjuk valósítani. Számszerűsítés helyett talán inkább olyan példákat mondanék, hogy ennek a gondolkodásnak és ennek a, talán mondhatom, hogy főtitkári programnak az eredményeképpen egyrészt mondjuk duplájára tudtuk emelni a nyílt pályázati forrásainkat, mert azt látjuk, hogy a kortárs művészeti életben nagyon nagy forráshiánnyal küzdenek mind az egyéni alkotók, mind a szakmai szervezetek, mind a fesztiválok és más olyan kezdeményezések, amelyek nagyon fontosak azért, hogy az egyre újabb művészeti eredmények megszülethessenek. Nyilván van nemzeti kulturális alap, meg más forrásosztó intézmények, szervek is, de azért a Magyar Művészeti Akadémia is igyekezett ebből minél nagyobb részt vállalni. Tehát ez például, hogy meg tudtuk duplázni a pályázati alapjainkat, illetve új pályázatokat tudtunk kiírni. Ez mindenképpen egy ilyen eredmény. És hát van egy másik nagy eredményünk, aminek még az elején voltunk, amikor legutóbb beszélgettünk, hogy a Magyar Művészeti Akadémia elhatározta, hogy a budapesti központon és a Budapestben levő intézményein kívül egy országos hálózatot épít. És gyakorlatilag saját forrásból tudtuk azt kigazdálkodni, hogy létrehoztunk Magyarországon 7 regionális központot, 7 regionális munkacsoporttal. Ezeknek a feladata elsősorban az, hogy helyi művészekkel, helyi kulturális intézményekkel, szervezetekkel együtt találják ki, hogy mi az, amit érdemes megvalósítani, és akkor ehhez egyrészt akadémikusaink, köztestületi tagjaink a szakmai tudásukat adják, a személyiségüket adják, másrészt viszont társfinanszírozást is biztosítunk ezekhez a dolgokhoz, és ez azért nem kis dolog szerintem, hogy a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve az ő területi székházaikat is használva, ott irodákat bérelve, mégis csak meg tudtuk valósítani, hogy 7 helyen még jelen vagyunk. Ugye ezek a központjaink, ezek Győrben, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Kecskeméten és Veszprémben vannak, és ebből a felsorolásból is látszik, hogy 5 város az országhatárok közelében van, és ezeknek a regionális központoknak nem csak az a feladatuk, hogy a vidéki Magyarországot fedjék le, hanem a határ túloldalán élő magyar művészekkel kapcsolatot teremtsen, oda is a magyar közönségnek programokat vigyen, illetve ott helyben közösen programokat alakítson ki. És ezt most azért is hozom itt szóban, mert épp ezen a héten nagy örömünkre egy erdélyi bizottság is meg fog alakulni. Erdély nyilván akkora, hogy azt nem lehet Magyarországról, Debrecenből, vagy Szegedről, vagy Miskolcról. Tehát eddig kelet-magyarországi regionális munkacsoportokhoz csatlakozhattak az erdélyi akadémikusaink, köztestületi tagjaink, de most ezen a héten létrehozunk egy erdélyi bizottságot, aminek a elnöke, társelnöke és tagjainak többsége Erdélyben él, Erdély különböző régióiban, És hát ehhez a bizottsághoz is rendelünk ugyanakkor a forrást, mint egy-egy regionális munkacsoportunkhoz, hogy Erdélyben is ottani partnerekkel közösen el tudjuk kezdeni ezt a fajta intenzív munkát. Tehát eddig is jelen voltunk, eddig is támogattunk ott programokat, de hogy elkezdeni ezt a fajta intenzív munkát, így fogalmaztam, tehát hogy sokkal inkább jelen tudjunk lenni a közös gondolkodásban, a közös tervezésben. Na és most... ne innen Budapestről próbáljuk meg kitalálni, hogy mire van szükségük, illetve hogy mit kell támogatni.
Na most mi az, ami jelentősen meg fog változni? Túl azon, hogy most több forrásuk van, hogy a központot fent tudják tartani, és ehhez gondolom egyéb források is járulnak.
Sőt, azt mondanám, hogy nem is központot finanszírozunk, tehát ugye Erdély annyira nagy, hogy ott, ha irodát akarnánk és központot, akkor legalább hármat kellene, hogy le tudjuk fedni, úgyhogy ezért nem regionális munkacsoport és nem regionális központ, hanem egy Erdélyi Bizottság, mert akkor így meg tudjuk oldani, hogy ezeknek a bizottsági tagoknak megvan a saját kulturális intézménye, megvan az infrastruktúrája, tehát nem arra akarjuk költeni a pénzt, hogy most legyen még egy ingatlan, hanem arra, hogy valóban programtámogatásra és szakmai célokra menjenek a támogatások. És hogy mi lesz más, szerintem az egy nagyon fontos, szimbolikusan is, meg praktikusan is, hogy mondjuk nem Budapestre kell járni bizottsági ülésekre, és nem Budapestre kell eljuttatni pályázatokat, hogy itt majd eldöntjük, hogy mire van szükség, hanem ott helyben, Erdély különböző régióiban lesznek az ülések, ott tudnak találkozni a partnerekkel, ott születnek meg azok a döntések, amit innen Budapestről nem láthatunk. Az is nagyon fontos, hogy az Erdélyi Bizottságban is például minden művészeti ágból, minden művészeti tagozatunkból van képviselő, tehát ez azért nagyon fontos, hogy ilyen kiegyensúlyozott legyen, és egy kicsit ugye ezt az összművészeti szemléletet is meg tudják valósítani, illetve biztosítsák, hogy ne egy irányba egyetlen művészeti ágra, vagy néhány kiemelt, preferált művészeti ágra menjenek a támogatások, meg odaforduljon a figyelem. De amire az előbb ugye reflektálni akartam, hogy szoktuk ezt ironikusan is mondani, hogy hát majd a székelyek, meg az erdélyek jobban tudják nálunk, és majd ők megmondják. De ezt nem csak ironikusan lehet érteni, hanem akik egy kicsit is jobban ismerik az erdélyi jelenlegi viszonyokat, azok tudják, hogy megyénként, sőt városonként eltérő például a többségi nemzettel való kapcsolat, hogy egy-egy önkormányzat, egy-egy közösség hogyan viszonyul ahhoz, hogy egy magyar kisebbség, vagy adott esetben magyar többség él azon a területen, és annak megvannak az intézményei, megvannak a művészei, megvannak a programjai, hogy mennyire lehet azt idézőjelben erőltetni, vagy ösztönözni, hogy tényleg a román kollégákkal együtt valósítsanak meg valamit, vagy hogy a román
nem
közönséget
igyekezzenek. Hogy közösen?
Én szerintem mindenképpen cél, hiszen ez egy magától értetődő dolog, hogy itt a Kárpát-medencében, de akár Közép-Európában is csak úgy tudunk igazán, nem azt mondom, hogy túlélni, de eredményesek lenni, hogyha a szomszédos népekkel együtt tudunk dolgozni és gondolkodni, és közös céljaink vannak.
És ha az ember erdélyekkel beszél, akkor azt is kapja vissza a legtöbb esetben, hogy ezt ők már megoldották. Tehát, hogy ott helyben sokszor sokkal kevesebb a surlódás, mint amit mondjuk így messziről ezügyben láttatni akarnak némelyek.
Igen, tehát sok helyen valóban pozitív tendenciákat tapasztalhatunk. Én most csak egy példát mondok, amikor Erdélyben részt vettem a Székelyföldi Magyar Múzeumok igazgatóinak egy ilyen szakmai tanácskozásán. Ott nagy örömmel számoltak be igazából arról, hogy az elmúlt években nagyon sok székelyföldi magyar múzeum látogatóiban a román közösség, a román közönség, a román látogatók abszolút túlsúlyba kerültek. Nyilván lehet azon panaszkodni, hogy a magyarokat már nem érdekli a kultúrájuk, meg a hagyományaik, meg ilyesmi, de nem erről van szó, hanem a látogatószám emelkedett, és azon belül drasztikusan nőtt a románoknak az aránya, és már nem csak az erdélyi románoknak, hanem ugye hát lehet így mondani a regátból érkező román értelmiség is egyre nyitottabb és egyre érdeklődőbb a magyar kulturális örökség iránt. Ezt statisztikákkal mutatták ki, és nyilván ez csak egy szelet, meg egy nézőpont, de úgy gondolom, hogy mindenképpen vannak ilyen pozitív példák.
De persze a belföldi turizmus mindenhol működik, és hogyha az ember elmegy olyan vidékre, ahol a magyarok vannak túlsúlyban, mondjuk esetleg, vagy többségben, akkor az ő kultúrájukra igenis vevők azok az emberek, akik oda utaznak, hogy megnézzék. Na de menjünk egy kicsit tovább, és akkor én most visszaugranék az elejére. Mert ugye akkoriban, amikor beszéltünk, akkoriban kezdték ezt a munkát, hogy megalakulnak ezek a regionális központok, és itt ugye együttműködésre utalnék, ami ugye a Magyar Tudományos Akadémia házaiban működnek ezek a regionális központok. Hogy bírják együtt? Ugye szoktak ezt mondani, hogy megszakták már egymás szagát. De hát gondolom azért ez nem egy akkora tragédia ott együttműködni, sőt, gondolom van sok közös program is.
Igen, tehát én egy alapvetően pozitív és nyitott személyiségnek tartom magamat, tehát számomra ez egyértelmű volt, meg ráadásul ugye én eredendően történész lennék, és a Magyar Tudományos Akadémiának vagyok a köztestületi tagja, nem a Művészeti Akadémiának, tehát számomra ez természetes volt, hogy mennyi féle módon lehet együttműködni, de azért jól eső érzéssel nyugtáztam, amikor annak idején felkerestük ezeknek a területi bizottságoknak az elnökeit, az ottani akadémikus kluboknak az elnökeit, hogy ők is milyen nagy nyitottsággal és várakozással fogadták ezt a kezdeményezést, hogy esetleg mi is ott a székházukban egy irodával megjelennénk, mi is ott tartanánk az üléseinket, a programjainknak egy részét odavinnénk, és az a tapasztalat, hogy ez az együttélés idézőjelben, ez valóban jól működik.
És hiszen a költségmegosztáson túl is már előjöttek olyan szinergikus hasznok vagy előnyök, amelyek azt mutatják, hogy ebből még sokkal több minden is lehet?
Igen, igen. Hát az egyik ilyen emblematikus dolog, hogy például a Magyar Tudomány napját vagy hónapját ősszel azt már közösen, közös programokkal is igyekeznek emlékezetessé tenni. Sok olyan program van, hogy a tudomány és a művészet hogyan kapcsolódik össze, hát ez végtelenségig lehet sorolni, a matematika, a zene és így tovább. És természetesen a tudomány elmélyült és magas szintű művelői általában nyitottak a magas művészetre is. Tehát olyan programjaik is vannak, ahol a tudomány és a művészet megjelenik, és a közönség legalább annyira élvezi, hogy izgalmas, korszerű, tudományos eredményekről, innovációkról hallhat előadást, és utána vagy emellett mondjuk valamilyen kamarazenei előadást is hallhat, vagy valami irodalmi műről is hallhat, vagy az aulában egy képzőművészeti kiállítást is megtekinthet.
Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ezek a rendezvények általában ugye nem elefántcsont torony ülések, hogy akkor itt most megünnepeltük ezt meg azt, hanem hogy ez ott a helyi közösségnek, az ott lakóknak szól leginkább, hogy bekukkanthassanak akár a Művészeti Akadémia, akár a Tudományos Akadémia munkájában. És egyébként az látszik, hogy az érdeklődést jelentősen növeli, hogy ilyen közös programokat csinálnak? Hát ez egy álkérdés persze, hogy növeli, hiszen...
Meg hivatalból természetesen azt válaszolom, hogy látszik, de ez valóban így van, hogy minél sokszínűbb a program kínálat, annál több embert lehet megszólítani, és hát egy kicsit még az elefántcsont toronyra visszatérve, hál' Istennek a Magyar Tudományos Akadémia is úgy gondolkodik, hogy nem egy elefántcsont toronyba akar visszavonulni, és nem saját maguk számára tartanak csak olyan konferenciákat, előadásokat, amit a bennfenteseken kívül senki nem ért, hanem a tudomány népszerűsítést legalább olyan fontosnak tartják. De egy másik ide kapcsolódó szempont, hogy mi meg azt tartjuk nagyon fontosnak, hogy ne csak a székhelyünkön és a székházakban legyenek programok, hanem igenis a programok többsége az említett városokon kívül, az adott régió más településein és a határon túli településeken valósuljon meg, és ezt sikerült elérnünk, hogy a programjaink kétharmada, vagy valamivel több mint kétharmada valóban ezeken a székhelyeken kívül tud most már létrejönni.
Na és ugye említettük már ezt a múltkori beszélgetésben is, hogy ugye ami pénzt sikerül átcsatornázni a művészek irányába, az ugye megjelenik különböző pályázatokban és lehetőségekben a művészek számára. Melyek voltak azok a pályázatok, vagy milyen típusú pályázatok voltak azok, amelyeket sikerült megduplázni, vagy az összesre, igaz ez?
Hát amit nagyon fontosnak tartottunk, hogy a nyílt pályázatunkban legyen minél több forrás, és ez az, amit megdupláztunk, más területeken ott ilyen mértékben nem tudtuk emelni a lehetőségeket, és azt is fontosnak tartottuk, hogy miközben az a realitás, hogy több alapítványnál és több pályázatnál a pályázati kiírás általában csúszik, és nem a költségvetési év elején tudják írni ezeket a pályázatokat, és azért a pályázati időszakok, a megvalósítási időszakok is beszűkülnek. Mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy az év elején legyen már egy pályázati kiírásunk. és abból következően, hogy az év elejére sikerült tolnunk az első nagypályázati kiírásunkat, ezért azt is ambicionáltuk, hogy azért az év közepén legyen egy második forduló, hogyha valaki, nem azt mondom, hogy később ébred, de mondjuk később áll össze valakinek még egy jó projektje, akkor ő is tudjon élni ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy idén is a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva, igaz, hogy néhány nap késéssel, de hangsúlyozottan a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva hirdettük meg az első fordulót, és valamikor tavasz végén, nyár elején fogjuk meghirdetni a második fordulót, úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és hát akinek művészeti projektjei, elképzelései vannak, javaslom, hogy nézze akár a honlapunkon is ezeket a lehetőségeket az mma.hu honlapon. És egy másik nagyon fontos kezdeményezésünk az az úgynevezett 3 éves ösztöndíj program fiatal és középkorú alkotóművészeknek, előadóművészeknek és művészetelméleti szakembereknek. Ez évente 100 ember számára teszi lehetővé, hogy belépjen ebbe a programba, és 3 éven keresztül nem csak ösztöndíjat kapnak, hanem ami legalább ilyen fontos, egy közösségnek a részesei lesznek. Tehát szekciókban dolgoznak, mindenkinek megvan a saját programja, elképzelése, amire az ösztöndíjat kapta, de akkor itt lehetősége van, hogy megbeszélje más ösztöndíjasokkal, akik a szekcióban vannak, aki igényli, az személyes mentorálást is kap, tehát nem csak a szekció vezető foglalkozik egy csoporttal, hanem ő választhat személyes mentort is. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ösztöndíjas időszak alatt születő alkotásokat segítsünk bemutatni akár idehaza, akár külföldön a közönség számára, és hát az is egy új lehetőség, amit ezzel a bizonyos költség hatékony működéssel tudtunk elérni. Most már vannak végzett ösztöndíjasaink is, és nem csak alumni programot hirdettünk nekik, hogy a végzés után is még tudják tartani a kapcsolatot, és legyenek olyan közösségi események, amikor újra találkozhatnak, és láthatják, hogy mire jutottak, hanem a végzés után még 5 évig pályázhatnak arra, hogy a megszületett eredmények, akár kiállítás, akár könyv, akár koncert eljuthasson a közönséghez. És ilyenkor az ösztöndíjat koordináló kutatóintézetünk, az ösztöndíjas, és az a 3. fél, amelyik megvalósítja ezt a programot, aláír egy 3 oldalú szerződést, és akkor ilyen módon tudjuk még utánkövetéssel is támogatni őket. És ezt azért is tartom fontosnak megemlíteni, mert ez most megint egy aktualitás, hogy április 7-éig lehet jelentkezni erre az ösztöndíj programra, és itt a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetünknek a honlapjáról lehet tájékozódni, az mmki.hu honlapról. Elektronikusan lehet beadni a pályázatokat. Egyrészt azt vizsgálják az elbíráló bizottságok, hogy mik azok a eddigi eredmények, ami alapján reálisan elvárható, hogy a tervek megvalósuljanak, másrészt pedig a terveket, hogy amit felvázol a pályázó, hogy mit csinálna a következő 3 évben, hogy az tényleg van-e olyan fajsúlyos, fontos célkitűzés, amit érdemes támogatni. Egyfelől persze el kell árulni, hogy több mint 10-szeres a túl jelentkezés, tehát nem olyan könnyű azért bekerülni, de ezen kívül egyetlen megkötés van, hogy 18 és 50 év közötti korosztály adhatja be a pályázatát elektronikusan.
Na most muszáj tartanunk egy szünetet, meghallgatjuk a híreket, de a hírek után mindenképpen innen a pályázatoktól folytatjuk beszélgetésünket Rékli Gáborral, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.